ugyanis átvételem alatt igét az előbb hallott ige szakaszból olvasom a János evangélium a harmadik részéből, a 7. és 8. versből. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az ugását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Amen. Kedves testvéreim, Kardos Ábel vagyok, a Sukorói Egyházközségnek a lelki pásztora, de nem Sukorón nőttem fel, hanem annak idején Debrecen és Nyíregyháza között a Téglás nevű, akkor nagyközség, most már városban. Ezzel a helyen történt a megboldogult kamaszkoromban, hogy olvastam egy olyan ifjúsági regényt, amely Sanyiról szólt, ez volt a címe a regénynek, és amelynek az egyik legmaradandóbb jelenete, legalábbis benne ez maradt meg leginkább, az volt, amikor ez a Sanyi, ez a kamasz diák elmegy az osztályfőnökéhez, mert az beszélgetni szeretne vele, hiszen a kamaszkor lázadásának különböző jeleit adta az iskolában, azon kívül is, és az osztályfőnök meg akarta ezt vele beszélni. Amíg várt a tanárnőre, amíg a lakásban körülnézve, észlelte, hogy az osztályfőnökének a férje pilótaként dolgozik és repülőgépeket vezet. Hát erre nagyon fellelkesedett, és el is gondolta, hogy milyen jó lehet pilótának lenni, milyen jó lehet repülőgépen ülni, és aztán elszállni a magasságba, a légbe, abban a szabadságba, amelyre ő is vágyott igazából kamaszként, és elgondolta, hogy milyen jó ott ülni, fogni a kormányt, uralni a gépet, a levegőt, és arra menni, amerre akar az ember. Ott aztán igazán nem parancsol neki senki, a maga ura, a gépnek az ura, ő is erre vágyott, és csillogó szemekkel fogadta a tanárnőt, a visszajöttést, rákérdezett, hogy tényleg pilóta férje, milyen jó lehet, és kiderült a beszélgetés során, hogy fönt a pilótának is különböző nagyon megdöbbentette ezt a kamaszt, mert szembesülnie kellett azzal, hogy még ott sincsen igazi szabadság, ahol ő azt remél, ahol ő találni vélte azt. Nincsen olyan hely ezen a földön az ő életében sem, bármi is lehetett volna életében, ahol megtalálhatta volna azt a fajta szabadságot, amiről kamaszként álmodozott. Kedves fiatal testvéreim, mondanom, hogy többen vannak közöttetek is, akik hasonló tüdőben járnak, és azt remélik, hogy ebben az életben eljutnak majd olyan helyzetbe, olyan állapotba, olyan korba, amikor megvalósíthatják azt a szabadságot, ahol nincsenek szabályok, nincsenek kötelmek, ahol az ember valóban kiteljesítheti önmagát. És mégis eszembe jut gyermekkornak egy másik élménye, amely valószínűleg megtörtént mindannyiunkkal. Én is szerettem a szabadságot, és rengeteget rohangáltam ki a Téglás parókián, egy pici tisztel is a faluban, amelyre kedvem tartotta. De nagyon tetszett az, amikor ott nem volt lejtő, de mondjuk hátrahátra elmentünk találni, és a lejtő lefelé, hogy milyen könnyű haladni, hogy milyen könnyű futni is. És ott kipróbáltam azt, hogy elengedtem magam, lefelé futottam a lejtőn, és megtörtént, hogy összeakadt a lábam, megbotlottam valamiben, és felbotlottam, mert ott is éreznem kellett azt, hogy még amikor az ember igazán könnyűnek, igazán szabadnak, igazán erősnek érzi magát, akkor is jön valami akadály, jön valami különbség, amely ezt a szabadságot korlátozza, amely ezt az elképzelést összetörik, és amit megmutatja, ember voltunknak a határait. De hogy egy irodalmi példát is hozzak az előbbi után, Arany Jánosnak van egy nagyon szép verse, igen, én is nem tettem a regálát tanárnak a képhasonlóságot. Tehát egy nagyon szép vers, amely a gyermekről szól, hiszen az előbbi példát is a gyermekről szól, és a szilárdásról. És amelyről azt hiszem, hogy az a föld és a menny között átvezető út, az a híd, ami az ember a földről mennybe juthat. És ahogy meglátta a szivárványt, el is határozott, elhangolta lassan,
rámegyek hívva is, rájön a mente, megint az angyalokat, és ő is eljut abba az országba, ahol aztán nincsen többé, semmilyen földi nyomorúság, megkötöttség, hanem igazi szabadság Úristen közelében. Nagyon szép a vers, érdemes elolvasni, hogy mennyit küzdködik, mennyi ideig űzi ezt az álmát, azt gondolja, hogy csak a közeli erdő mögött van, aztán kiderül, hogy nem érheti el a szívánál. És egész életére meghatározó élménye lett ennek a gyermeknek, talán a anyjának, hogy a menny, amelyre annyira vágyunk, a szabadság, amelyre annyira vágyunk, az itt ebben a földi életben nem érhető el. Szembesülnünk kell mindannyiunknak tehát azzal, hogy nincs olyan szabadság, itt az ember évben nincs olyan szabadság, és szabályok nélkül működhetne, elérhető lenne. Pedig, hogy mindenki vágyik erre, az éppen a zene mutatja meg legjobban. A zene, vagy legalábbis azok az elképzelések, amelyek a zenéhez fűződnek, hiszen megint csak biztos vagyok benne, hogy mindannyiunkban megesett gyermekkorban, hogy amikor megtetszett valamilyen zene, bármilyen zene, akkor azt megpróbáltuk utánozni, akár hanggal, akár fogtuk a seprűt és hegedültünk, vagy gitároztunk rajta, mert azt gondoltuk, úgy éreztük, úgy elragadott bennünket a zene, hogy az az igazi szabadság, ahol az ember, már itt a zeneszerző, vagy az előadó művész, igazán kiteljesített önmagát, szabadon érezhet önmagát, és annyira szerettük volna ezt utánozni, hogy még nem volt ezt tehetségünk, azt sem tudtuk, hogy mi az a zene, meg a zene szabályuk, hanem egyszerűen csak fogtuk a kezünk egy kezünk ügyében eső tárgyat, és beléltünk, hegedültünk, utáltunk, vagy vezényeltünk, hogy mi diriváljuk a zenekart, az énekkart, és kiteljesedik az egész emberétünk, és igazán szabadok vagyunk. Bizony, még a gimnáziumban, az internátusban, a refiben is sokakkal, többekkel megesett ez, hogy bementem a szobába, és ott zenélt ebben az értelemben is ilyen módon, mert elmegette magát, és azt hitt, hogy ez a szabadság. Hát az ilyen a táncot képzére, az ilyen hamar megtanulja, hogy a zene ebben az értelemben nem nyújt szabadságot, hiszen ha valahol, akkor itt igazán vannak szabályok, amelyeket ennek figyelmen kívül hagyunk, amelyeket meg kell tanulni, nagyon szigorúan meg kell tanulni, és aztán alkalmazni is kell, mert különben nem tud zenét alkotni és játszani az ember, hanem csak össze-vissza kalimpál, és lefelé fordítál a saját hangjának. Mindezeket, amelyeket most igyekeztem elmondani, összefoglalni egy régi görög mondat is, amelyik az embernek a szabadság vágyáról szól, és a repülés utáni vágyáról, Lélosz és Karosztási legendájára gondol, amely arról szól, hogy az ember felemelkedik a kezdőtől a visszatanulóban a levegőben, és igazi szabadság kapik valóban, ugye menekülnek, és mégis megolvadnak a viaszal összeragasztott szárnyak, Ikarosz túllép azon a határon, amelyre figyelmeztet az apja, hogy nem szabad tovább repülni, fejebb repülni, magasabb repülni, és szétfordultak a szárnyai, és lesz van a mélységbe, és beleveszett a tengerbe. Ezzel szembesült az ember. Ezzel szembesült az ókorban is, ezzel szembesült a 70-es években, amint kamaszkoromban, és ezzel szembesült mindig az ember ezzel a lehetőséggel és ezzel a korláttal. Hogyan reagál az ember, amikor ezt belátja? Amikor már nincs pardon, amikor mindent kipróbál, és látja, hogy nem jön össze. Nem jön össze az a szabadság, nem jön össze az önmegvalósítás, nem tudja elérni azt, amire vágyik, mert az emberi létnek a korlátaival, a saját korlátaival újra és újra beleütközik. Én úgy tapasztalom, hogy kétféleképpen reagálhat erre az ember. Az egyik, nem tudom, hogy melyik ők van a többségében, de az egyik reakció az, amikor az ember belefárad mindenbe, belefárad tehát abba, hogy akkor az észlelt és a felismert szabályokat megtanulja, és azok szerint éljen, és azokat a maga javára kamatoztassa, felhasználja. Az egyik, ezután tehát az ember odadobja a gyeplőt, és hagyja, hogy az élete sodródjon, nem próbálkozik többé semmiféle kormányzással, semmiféle ellenállással, semmiféle tervkészítéssel, semmiféle számítással, hanem egyszerűen elengedi önmagát az életét, és hagyja, hogy sodródjon az övé, a családjáé, az életben ide-oda elickél csak, ahogy hajtják az életnek a hullámai, és feladja a küzdelmet, többé nem gondol arra, hogy ő megtalálja azt a szabadságot, amiről gyermekkorában, tanaszkorában álmodott, amit el szeretett volna élni, hanem elhitett magával talán, hogy az a szabadság, hogy neki nem parancsol senki, mert nem hagyja, elvégzi a munkát, vagy nem végzi, törődik a családjával, vagy nem törődik, majd valahogy lesz az élete, és a másik pedig, ahogy a reagálat az ember ellentétje, az ellentétje, amikor arra elhatározás jut az ember, hogy ha ez így van, hogy nincs olyan szabadság, amely szabályok nélkül megvalósítható volna, akkor én ezentúl minden szabályt kiismerek, mindegyiket megtanulom, mindegyiket meg tudom alkalmazni, mindegyiket a magam javára akarom fordítani, és elhatároz az ember, hogy kiszámít ki az egész életét. Megtervezi a karrierjét, megtervezi a tanulmányait, ugyanis fog tudni a területre valami lépésről lépésre az életben, nem csak a munka, hanem a család területén is. És elhatározó, hogy ő vele nem magától az élet, őnek nem fog összeakadni a lába a lejtő lefelé, hanem ő mindent kiszámít, és úgy fogja lejönni az életét, hogy egészen biztosan megtalálja a boldogságot, megtalálja a lehetőséget, és mai példája, szerintem legértékesebb példája, amikor ez a számító ember biztosítást köt, életbiztosítást, ingatlanbiztosítást, autóbiztosítást, utasbiztosítást, mert még a legkisebb lehetőségét is ki akarja zárni annak, hogy valami is rosszul sikerüljön az életében. Ha megkérdezik ezt a kétfajta embert, akkor az első, aki sodródik az élettel, azt válaszolja, megkérdezik, hogy mi volt régebben az életében, hogy már nem emlékszik rá. Mert nincs mire szívesen emlékeznie, nincs mire büszkének lennie, nincs olyan eredménye, amit felmutathat és azt mondhatná, ez igen, ezt én értem el. És a jövőre nézve pedig azt mondja, hogy nem tudja, mi lesz vele. Vagy lesz valahogy, ahogy esik, úgy kufalni. A mindent kiszámító ember viszont mindent tud. Emlékszik a múltjából is mindenre, a legkisebb eredményre az iskolában, a legfényesebb aranyére, amit elért atlétikában esetleg, a zenei tanulmányaira, a nyelvi tanulmányaira, mindent tud a jelenben is, hogy mi történik vele, és természetesen mindent tud a jövőjéről is, hogy mi fog történni vele, a házastársával, a gyermekeivel, megtervezve, hogy hány lesz, egy szóval mindent tud. Ezek feltétlenül tennünk a kérdés, hogy vajon milyen ember lehetett Nikodémus. Aki oda ment Jézushoz, és beszélt vele, és választált nagyon súlyos kérdéseivel. Nem tudhatjuk, de tegyük fel, hogy mind a két utat kipróbálta már. Egészen biztosan értelmes és okos ember volt, aki sok mindent, mi gondoltak, ki tudott számítani. Azt is tudjuk, hogy nem csak önmagával törődött, hanem az egész népért felelősséget érzett. Még nagyobb volt tehát a szüksége arra, hogy kiszámítsa a lehető politikai, vallási, népszerűségi helyzetet. De egészen biztosan csalódnia kellett ezekben a számításokban. És lehetséges, hogy vele is megtörtént, hogy odaadott a gyeplőt. És azt mondta, hogy meglátjuk, mi lesz, hogyha nem számítok semmit, hogyha nem tervezek, hogyha nem akarom minden áron a saját magam által kiszámított utat járni, meglátjuk, hogy mi lesz akkor. Mi jön ki a körülmények összességéből, az emberi szándékok, akaratok összességéből. És neki nagyon fontos, hozzá kell tennünk, hozzá kell számítani, ott volt a vallás is. Ott volt az a istentiszteleti kultusz, ott voltak azok a vallási szabályok, amelyeket gyakorolt, amelyeket követett, és amelyekről azt gondolhatta, hogy a többieknél neki még több lehetősége, még erősebb mankója, még jobb és biztosabb számítási módszerei vannak, hiszen ott van mindaz, amit a vallás kínál neki. És mégis oda ment Jézushoz. És mégis választ várt tőle az életre és népek életének a nagy kérdésére. Korlátokat, amelyek az embereket körülvették. Mert hogy betegeket tudott gyógyítani. Mert hogy túllépett azoknak korlátok, amelyeket a víz jelentett az emberek, és ezt a sokat tanít. Hallott erről, tudott erről, és ezért lett Jézus hozzá, hogy segítsen neki is az életét, biztos alapra helyezni. És ebben a beszélgetésben hangzik el a hallott halak ige, amikor Jézus a Szentlélektől beszél, és arról a két lehetőségről, amely az ember előtt áll. Azt mondja Nikodémusnak, hogy te kipróbáltatnál, hogy kiszámítottál mindent az életben. A sajátodéban, a magánéletedben. És mégis akkor az állapot, bizonytalanság lesz téged körül. És akkor próbálod a számításodat megváltoztatni. Új terveket kovácsol. És megint azt tapasztalod, hogy nem úgy történik. Nem az történik. És egy szóval azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy te a kiszámítható bizonytalanságban élsz napról napra. Sőt, már az egész életedet mire látod, hogy és ezzel szemben Jézus arról beszél nekünk, hogy az élet cél új, ahová akar. Te hallod ezt? Nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. És mégis rábízhatod az életedet a Szentlélekre, még akkor is, ha úgy érzed, hogy ez kiszámíthatatlan. De mégis ez az igazi biztonság. Ezt az ellentétet érzelmi Jézus tanításából, amikor rámutat arra, hogy az ember szereti kiszámítani az életét, és az mégis bizonytalan marad, ezzel szemben azt mondja, hogy az a kiszámíthatatlan, mert emberek kiszámíthatatlan, de mégis biztonságot, amit a Szentlélek Isten ad. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz ezt elfogadni. Ezt életem, amikor keresi szintén Jézusnál, vagy a vallásban, vagy életben, nagy kérdését adnál, neked fel az emberektől. Az, aki már sodródik, és odaadott a gyepültés mindegyet, életre bízza magát. Az, aki mindent kiszámít az életében és eltervezte, nagyon nehéz odahagyni a saját terveit, a kiszámított életét is rábízni. Pedig Jézus szól, hogy egyértelmű. Így van mindenki, aki fiát született, aki életről született. És én igazából csak ezt szerettem volna, és szeretném elmondani a saját életemről is. Mert én is megjártam ezeket a lépcsőfokokat. Én is terveztem gyermekkoromban. Én is vágytam paszkoromban a szabadság után. Én is fiatal felnőttként elgondoltam, milyen jó kiszámítani és aztán végigjárni azt az utat, amit ő lettem. És bizony szembesülnöm kellett azzal, és belakottani újra és újra azokban a korlátokban, és megmutatták azt, hogy így nem működik. Nem jól működik az ember. Saját életemben is átéltem ezt, de lelkészként is az előző gyülekezetemben inkább nagyon sokszor láttam azt, hogy mennyire küszködnek és elküldnek az emberek ebben a tudatban, ebben a borzasztó tudatban, hogy ő minden olyan jól eltervezett. És újra és újra másként történik az életben. Amikor tüdők elvételnek egyet. És ott vannak az unokák is, rájuk van, nem így tervezték, nem így gondolták. És megtörtént nem egyszer abban a gyülekezetben. Amikor a házasságot jövő, amikor megtervezi a házasságot, lesz egy gyermeket. Ilyenkor már tökéletesen. És utána egyébként elveszíti az egyszer fiúkat, akkor olyan csapásként éri érte ez őket, hogy nem lehetett eldolgozni, és ebbe halt el az éresen aztán évekkel később. Kiszámították, de nem így történt. És ezért én minden jelenlévőt arra szeretnék biztatni, akik egyébként nagyon sok mindent tanulnak a szabályokról, az összhangzattamban is, Istenem áll szeretném, hogy jó dolog lehet. És senki nem arra szeretnék biztatni, hogy akkor minden szalát nyújjon fel, és ne törődjön semmilyen lep, akkor sorolva emberi nála, ami nem jó. Hanem arra, hogy ki engedje, hogy Isten számít, csak ki elvezze meg az ő életét. És ne féljen attól, hogy hova viszi őt a Szentlélek, hogy hova fújja őt a Szentlélek fele. Ne féljen attól, hogyha másként történik, mint ahogy ő gondolta, vagy szeretett volna, vagy elveszte talán. Higgy el azt, hogy Isten jobban tudja. Higgy el azt, hogy a Szentlélek van hatalma arra, hogy ez a másfajta, ez a fajta kiszámíthatatlanság, amely nem engedi, hogy mi előre tervezzünk 15-20 vagy 5 éve is akár. Ez mégis az egyedüli, igazi biztonságot jelenti nekünk, Isten gyermekeinek. Ne felejtsük el, Jézus azt mondja, így van mindenki, aki lélektől született. És nekünk, akik visszamegyünk már a gyülekezetbe, tántokként, a karvezetőként, vagy presbiterként, vagy gyülekezeti tagként, akik keresztényként akarunk élni, nem csak a gyülekezetben, de azok, ez a küldetésünk, hogy ezt mutassuk meg, hogy igenis lehet, így lehet. Nem az a legfontosabb kötelességünk, de rejtsetek el senki, minden vasárnap 10 órakor ott legyünk a templomban, szépen öltünk ennyi a tengében. Nem az a legfontosabb kötelességünk, hogy mind a kevés vallásos találkozók még a reformációt megtartatni, maradék tanul teljesítsük mindig, és másokat is erre buzdítsunk, hogy így leszel jó keresztény. Nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy rábízzuk magunkat, úgy a Szentlélek, hogyan írjuk, hogy beszél róla, és hogyan ő maga is a küldetését így végezte. Ha ilyen keresztény életet élünk, ha megmutatjuk így, hogy ilyen irányszerzett emberek vagyunk, mert nem a saját terveinket, hanem Isten tervét engedjük, hogy kövesse az életünk, akkor leszünk vonzó emberek másoknak is. Azoknak is, akik sodródnak, és nem tudják kivesszelni, és azoknak is, akik mindent pontosan tudnak, de mégis már az alkoholhoz kell nyúljuk, mert nem bírják azt a feszültséget, hogy újra és újra tudatok vannak, és csődött mondott szállításuk. Minden ilyen emberre, minden ilyen újjászületett emberre, minden ilyenre, aki a kiszámíthatatlan biztonságot tudja vállalni, és ezt megéri, szüksége van a családjainak és a mai magyar társadalomnak is. Ezért ne csak azt a kérdést tegyük fel, hogy milyen ember volt Nikodémus, de azt is, hogy milyen vagyunk mi, és halljuk meg, hogy mi is mindannyian Jézusnak hozzánk szóló halljuk, hogy a Szentlélek működik, mint látunk ebben a világban. Nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy. Nem tudjuk, hogy mit fog tenni bennünk holnap, vagy jövőre. De engedjük, hogy tegyen velünk, amit a